Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Dániával kezdünk, ahol a szigeteket a legtöbb helyen hidakkal kötötték össze, hogy ne kelljen állandóan komppal közlekedni. Ha valaki nem bírja a tenger hullámzását, ismerek jó pár ilyen embert, nos, ő választhatja azt is, hogy úgy jut el Koppenhágába, Dánia fővárosába, hogy végig az autóban üldögél és gyönyörű hidakon halad a szigetek között. Odense és Koppenhága között is van egy hatalmas híd. Odense dán település, ez is egy nagy szigeten van, és körülbelül másfél kilométernyire van innen az a sziget, amelyen a főváros Koppenhága található. Hatalmas, tényleg meseszép ez a híd, és közben jobbra-balra megnézhetjük a gyönyörű kéklő tengert, ami egyébként nagyon hideg, még nyáron sem melegszik fel 12 foknál magasabbra. Egyszer talán volt 13 fok, mesélte a helyi ismerősöm, hogy hát mindenki mondta, hogy ilyen elképesztően izgalmas, hogy ilyen meleg tengerben lehet nyugodtan fürdeni. Én még arra is emlékszem, hogy a kelet-német lányokkal fürdöttünk a Rügen-szigetekre, és 14 fokos volt a víz, és azt hittem, hogy szinte így megáll a szívem, amikor belubickoltam, és volt apukámnak egy barátja, egy kollégája, és hát ő mondta, hogy de hát menjetek fürdeni, mert beszeg otthon mennyit panaszkodtok, hogy nem mehettek el strandolni, gyerekek, használjátok ki, hogy itt a tenger, menjetek fürdeni, és ezzel visszaküldött a 14 fokos vízbe. Úgyhogy azért hát nem tipikusan az az élmény, mint amikor az ember mondjuk a Maldív-szigeteken, ugye a halak között úszkál a 36 fokos vízben, vagy nem tudom hány fokos vízben, de az biztos, hogy itt Dánia környékén láttam nyáron fürdőzőket. Azzal együtt nem csak fürdőzőket, hanem gyönyörű hajókat, meg vitorlásokat is lehet látni, úgyhogy igazán kihasználják a dánok a tenger adta lehetőségeket, hogyha már tényleg jobb az idő, tehát így május-június, de főleg július-augusztus az az időszak, amikor aztán tényleg a vikingek közül még a kevésbé bátrak is azt mondják, hogy irány a tenger, úgyhogy sokan hajóznak, amikor éppen tudnak. Ahol véletlenül nincsen híd, annál a szigeteknél, vagy azon a részen ott komphajók járnak, úgyhogy óriási a vízi forgalom. De hát nem csak a hidak gyönyörűek Dániában, az autópályák is. Az viszont érdekes, hogy nagyon zsúfoltak. Hozzáteszem, nem vezetnek jól a dánok, és elég sokat vezettem itt ahhoz, hogy ezt elmerjem mondani. Tehát Európában úgy gondolom, hogy akik nagyon lendületesen, de veszélyesen vezetnek, azok a Romániában élők, nem csak a románok, de a romániai magyarok is tényleg úgy vezetnek, hogy számukra a magyarországi forgalom néha lassított felvételnek tűnik. Hát ehhez képest pedig a dán sofőrök jelentős része az tényleg így egy picit ilyen hasonló, mint amit az Egyesült Államokban csinálnak vezetés néven. Az is nagyon furcsa, hogyha valaki Németországból átmegy Dániába, mert ha ezt autóval tesszük, akkor Németországban lendületes a forgalom, tényleg nagy sebességgel mennek, viszonylag biztosan vezetnek az emberek, és akkor Dániába pedig, mint az USA két városa között úgy közlekedünk, hogy így beállunk libasorba, és akkor cammogunk valamivel. Hozzáteszem, az is érdekes, hogy amikor már Dániában ott vagyunk, akkor olyan közlekedési táblákat is láttam az autópálya mellett, meg egy csomó helyen közutaknál, hogy alája még írtak 2-3 sorban valamilyen egyéb utasítást, hát az csak alacsony sebességnél lehet elolvasni, ha egyáltalán szeretnénk elolvasni. Egyébként Hamburg, Lübeck, nagyjából ez az útvonal, ahol a kocsik járnak, és aztán utána megyünk tovább egy földnyel felé, és szinte észre se lehet venni egyébként, hogy dán területre érkeztünk, csak abból, hogy megváltozik a közlekedési kultúra, mert komoly határ nincsen, egy kis felirat jelzi, hogy most már Dániában vagyunk. És hát az biztos, hogy ennek jó az üzenete, és nagy a forgalom errefelé, és ténylegesen kihasználják azt a helybeliek, hogy könnyen átmennek a szomszédos országba, és akár egy izgalmasabb bevásárlás miatt is, vagy hétvégére gyakran élnek ezzel a lehetőséggel. Egyébként a hidakra visszatérve, hát a budapesti hidak is csodálatosak, de azért a Dán-szigeteket összekötő hidak is nagyon szép építmények, és valóban lenyűgöző már maga a látvány is. Nagyon sokáig gondolkodtam még, mielőtt Dániába érkeztem, hogy hát mi a titka a dán gazdaságnak, a dán jólétnek, mert hát a norvégoknál ugye szép-szép, hogy azt mondjuk, hogy fú, hát mennyire megy nekik, de hát 63-ban megtalálták az olajat, helyesen meg korábban megtalálták, de úgy 63-ban kezdték igazán kihasználni, előtte már azért a világháborúban is fontos volt az olaj, de 63-ban a tengeri lelőhelyek is meglettek, és hát aztán ugye, ha van olaj, akkor nem nehéz a nyugdíjrendszert átalakítani. Most hát Dániában ugye nincs ilyen. Azt, hogy miért megy a japánoknak, azt is megértem, mert láttam, hogy hogyan dolgoznak ott, milyen a munkarendszer, milyen a fegyelmezettség, tényleg hogyan építenek egymásra dolgokat, azt is így megértettem, hogy mitől működik a dolog, de hogy Dánia mitől működik, hát azt hosszú ideig nem nagyon értettem, mert tudom azt, hogy ott van a Lego, meg a dán tehenek, hát ezekre nagyon büszkék komolyan, tehát télen elviszik őket ilyen kis föld alatti karámba, hogy melegedjenek a bocicskák, és az biztos, hogy ez is nagyon érdekes, de hát olyan igazából nagy csodát nem tudom, hogy mit csináltak. Minden esetre az életszínvonal magas, jól élnek, és az biztos, hogy a koppenhágai átlagos kereset is meglehetősen magas. Ha pedig Koppenhágából át akarunk menni Malmöbe, és a svéd területeket is fel akarjuk keresni, akkor is hídon közlekedhetünk, úgyhogy simán elmehetünk Svédországba autóval úgy, hogy egyszer sem kell kompraszálnunk. Visszatérve, ha már itt mondtam mindenféle izgalmas dán vállalatokat, meg dán dolgokat, meg iparról beszéltünk meg, hogy mitől megy jól a dánoknak, hát híres a dán sör, és Koppenhágában azért komoly sörturákat is szerveznek, főleg Németországból. Egyrészt azért, mert a németek pénztárcájához képest a Dánia azért nem annyira drága, másrészt pedig Koppenhágában tényleg rengeteg buli hely van, ahol aztán elengedheti magát az ember. Van egy külön negyed, Krisztiánia, úgy hívják, és itt megtűrik a füvezést, rengetegen érkeznek ide, akik a hippi életmód hívei. Eredetileg ez egy izgalmas kis kísérletnek indult, egy elkerített területen beköltöztek páran, akik ezt maguktól vállalták, és megnézték, hogy miként működik az a társadalom, ahol sokkal több mindent megengednek, mint az átlagos országban, hát akkor ugye még nem volt Európai Unió. És hát működött, a mai napig megvan ez a negyed, felnőnek gyermekek, hát kibejárkálhatnak persze minden további nélkül ebbe a negyedből, meg ebből a negyedből, de van óvoda, van iskola, és mégis hát úgy élnek, mint mondjuk egy ibizai hippi faluban, azzal a különbséggel, hogy itt legálisan működik a dolog. Hozzáteszem azért, hát a németek jelentős része nem pusztán ezért, hanem a dán kultúra miatt is jön, nem csak a sörért, hát azért mondjuk rengetegen, hanem a múzeumok, a színházak miatt is, hát rengeteg-rengeteg színház van Koppenhágában és környékén. Ha pedig még egy pillanatra a hidakra visszatérünk, a dán pénzeken is, a 100 koronáson, az 500 koronáson, meg a 200 koronáson is valamilyen híd van. Annyira fontosak a szigetek közötti átkelők, hogy még a pénzükre is ezt tették. A japánok is szeretik a hidakat, nem csak a dánok. Egyszer forgattam egy filmet kedves barátaimmal arról, hogy milyenek a budapesti hidak a japánok részére. És a japán megrendelők elmondták, hogy nagyon precíz munkát várnak el tőlem, és tényleg a híd tervezőjének a nevét, hogy hogyan kell kiejteni, még azt is külön le kellett írnom nekik. Nem véletlen, hogy a japánok adtak pénzt az Erzsébet híd díszkivilágítására is. Nem csak a hidakat, hanem az arisztokrácia világát is nagyon szeretik a japánok. Dániába visszatérve, rengeteg szélerőművet láttam az itt jártamkor, és termelik az áramot, vadul dolgoznak, a tengerben sorakozott rengeteg ilyen kis szélerőmű, hát errefelé mindig fúj a szél. És a híres dán tehén is jobbra-balra az út szélnél legelészik, bizony április végén, májusban már vadul, és egész nyáron persze. Nagyon sok virágító tornyot is láttam. Dizájnosak, jól néznek ki, és ahogy aztán közeledtem Koppenhága felé autóval, akkor jobbra-balra farmgazdaságokat figyelhettem meg, itt is sok tehenet lehetett látni. A dán sajt, a dán tejtermékek rendkívül híresek, erre igencsak büszkék a helybeliek. Persze tejtermelés ide vagy oda, ami még komolyabban termeli a pénzt, az a Legóváros, ahol mindent megépítettek a kis építőszerkezetből. Erről fogok majd mesélni önöknek egyebek közt, és a turisztikai látványosságokról a műsor következő részében is. Maradjanak velem!